A klímaváltozási konszenzuson túl. Ezzel a címmel rendeztek nemzetközi konferenciát a Magyar Tudományos Akadémián december elején. Az eredeti szándék a klímaváltozással kapcsolatos nézetek kiegyensúlyozott vitája és szembeállítása volt. A fősodorhoz tartozó kutatók azonban elutasították a részvételt, így a programban a szkeptikus oldalt képviselő előadások domináltak. Az esemény mindazonáltal jelentős áttörésnek tekinthető, mivel ez az első alkalom, hogy egy nemzeti tudományos akadémia engedélyezte egy ilyen találkozó megrendezését a saját épületében. A főszervező professzor dr. Szarka László Csaba, geofizikus mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a professzorok Battyányköre energia munkacsoport elnöke, a Klíma Intelligencia Alapítvány magyarországi követe, akit szeretettel köszöntök a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Én pedig Posgai Nóra vagyok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Professzor úr, az esemény egyik fő előadója Demetris Kucoyannis professzor volt Görögországból, és ő azt mondta, hogy már az alapfogalmakban sincs megegyezés. Éghajlat, klíma, igen, klímaváltozás.
Hát ebben mind a hárman közösek voltunk, akik előadtunk. Én tartottam egy bevezető előadást, a nagy előadást a klímatudományról Demetris Kucoyannis tartotta. Valóban az egész életművét igyekezett összefoglalni 57 diában. Én nagyon élveztem, és számos új pontot is találtam az ő dolgaiba, tehát olyan fejleményeket, amikkel alaposan foglalkozni kell, és konkrét tudományos kihívást jelent ez a teljes klímakutató közösségben, a hidrológusok, a geofizikusok, geológusok és mindenki meteorológusok számára. A harmadik előadásban pedig az energiával kapcsolatos félreértésekről beszéltek, főleg amit az Európai Uniónak ennek a hamis klímapolitikájáról. És nekünk a professzorok Battyányi körében van egy olyan előadás sorozatunk az energiáról és a klímakérdésekről, az a címe, hogy mennyi, mi mennyi. És már ez is azt tükrözi, hogy fogalmuk sincs általában az embereknek arról, hogy jól értjük ezeket az alapfogalmakat. És hát ezt terjesztettük ki, én is, a klímaváltozásra, a vízre, a széndioxidra és magára a klímaváltozás fogalomra pedig a Demetris Kucoyannis. Alapvető konvenciókat borított fel ezzel az előadással.
Tulajdonképpen itt a klímaváltozásról van szó, napjainkban klímapánik tapasztalható, a fiatalokat is ez nyomasztja, és hát nagyon egyoldalúan lehet erről a dologról beszélni. De arra kérem, hogy néhány mondatban fogalmazza meg, hogy Kucoyannis professzor úr, aki Athénből érkezett, hogy mit állít a klímaváltozással kapcsolatban?
Hát például ez a fogalom, hogy klímaváltozás, angolul climate change, ez egy teljesen fölösleges fogalom, mert ez megfelel az időjárásnak. Tehát azt is mondhatnánk helyette, hogy klímajárás. Ugye az időjárásnak a klíma a megfelelője, tehát benne van már a klímában, hogy ez állandóan változik. Ugye a klíma az időjárásnak a hosszú távú átlaga. De az egy nem szám, mert az időjárás is egy folyamat, akkor ennek a hosszú idejű átlaga, ez is egy folyamatot kell, hogy kiadjon. Tehát benne van a fogalomban a változásnak, az állandó örökös változásnak a lényege, tehát fölösleges arról beszélni külön, hogy a klíma változik, mert hát teljesen természetes, hogy örökösen változik.
Hát igen, és ő azt is mondta, hogy így a korokon át az emberi korszakokon belül is többször volt már változás, hosszú távú, nagyobb ívű változás, meg hát a földtörténeti korban is. De most mindenképpen azért azt látjuk, hogy hőmérséklet emelkedés tapasztalható a Földön, és ugye ezzel is riogatnak minket, hogy ugye a hőmérséklet emelkedés szárazodással, élőhely meg élőlény pusztulással jár együtt, amit azért látunk is magunk körül. Itt ő viszont az okokozatokról beszél, hogy van ugyan, de hogy nem úgy van, ahogyan ezt kommunikálják a médiában.
Hát nem úgy van, mert teljesen különböző térbeli és időbeli mintázatok vannak. Nagyon sokféle folyamat működik, és nem szabad csak arra koncentrálni, amire az ENSZ klímaváltozási keretegyezménye koncentrál. csak egyetlen egy okot vesznek figyelembe, az ember légkörösszetétel változtató tevékenységét, de hát a természet egésze, ami hát rajtunk kívül álló okok, állandóan változásra kényszerítik ezt a rendszert, és vannak olyan néhány olyan évtizedes trendek, amikor egy melegedés látszik, vagy egy szélsőséges események számában egy növekedés, de aztán utána kiegyenlítődik, és egy másik trend veszi a kezdetét. Például a Nílusról bemutatott egy 800-valahány éves idősort a Kucsolyannis professzor, hogyha lett volna akkor éghajlatváltozási kormányközi bizottság, akkor biztos pánikoltak volna, hogy ki fog száradni a Nílus. Nem szárad ki, de egy 60-70 évig úgy tűnt az éves vízállás jelentések alapján, hogy itt nagyon nagy baj van. Aztán ez a fél Afrikára kiterjedő vízgyűjtőn leesett csapadéknak a mennyiségét tükrözi az a vízállás, amit Kairó mellett a Roda Nilométernél mértek, és ez szerencsére ez az adatsor megőrződött. Ez az első és a leghosszabb ember által készített, műszerrel készített idősor, ami a klíma történetére van, mert van csomó geológiai, biológiai, egyéb közvetett bizonyíték, ilyen becslő, tényező, proxy adatoknak mondjuk ezeket, de közvetlenül mért kvantitatív adatok közül ez a legmesszebbre visszamenő. Tehát ezt kell nézni, a múltbeli tapasztalatokat kell nagyon komolyan átgondolni, és ilyen szemléletben érdemes foglalkozni a jelennel, és csak így érdemes gondolkodni a jövőbeli lehetőségekről.
Akkor tulajdonképpen az emberi tevékenység okolása a klímaváltozásban az egy hibás feltételezés?
Hát ezt konkrétan kimutatta a Demetris Kucsolyannis, hogy azóta, ugye egy ilyen hullám vasúton ülünk, tehát ez is egy lehetséges szemléltetés, ilyen klíma hullámvasúton, hogyha mondjuk a hőmérsékleteket képzeljük el, akkor volt egy középkori meleg időszak, ne is menjünk messzebbre vissza, utána az úgynevezett kis jégkorszak, és azóta vagyunk megint egy melegedő szakaszon, és fogalmunk sincs, hogy ez meddig fog tartani. A Kucsolyannis, Demetris Kucsolyannis, görög hidrológus azt mutatta ki, hogy a légkörnek a széndioxid koncentrációja az azóta bekövetkező hőmérséklet emelkedésnek a következménye, méghozzá a bioszférának a közvetítésével. Tehát a bioszféra mennyisége azóta folyamatosan nő. Erre műholdas mérések is vannak, most nem tudom, hogy szerepelte az ő ábrái között, de hát ezek köztudottak a Nature-be, Science-be megjelent ábrák alapján.
Bocsánat, magyarul az erdősülés növekszik a széndioxid kibocsátás hatására, mert hogy többet fogyasztanak a növények, több széndioxidot tudnak.
Igen, ugye? Tehát nem csak fotoszintézis van, hanem kilélegzés is van, respiráció is van, és ez az oka tulajdonképpen annak, hogy az embertől függetlenül, ami végbe megy a bioszférában, az látszik meg a légköri széndioxid koncentráció emelkedésében is. Ehhez képest van nyilván emberi széndioxid kibocsátás, a kis jégkorszak végével egybeeső hát, ipari forradalom következtében, vagy azután megjelenik az ember is, valóban számolni kell, de nem az emberi tényező a meghatározó, hanem a természet. Az egy négyzetméterre számított levélfelületnek a mennyisége az elmúlt 30 évben 15-18%-kal megnövekedett.
A széndioxid emelkedése hatására, hiszen a növények széndioxidból állítanak elő oxigén.
A széndioxid emelkedése
hatására. Ők bocsátják ki a széndioxidot, de akkor a széndioxid mitől növekszik? Nem a növényektől, hanem a növény felület növekszik a magasabb széndioxidtól. De akkor mitől több a széndioxid? Hogyha nem az autó kipufogó gáztól, akkor
ez
mitől?
Ez egy olyan folyamat, hogy mind a kettő növekszik. A hőmérséklet változás hatására. Itt hozzá lehetne venni még, ugye, amiről most külön kellene beszélni, a Henry törvény, tehát az, hogy egy hatalmas óceán, hidegvízű óceán nagy mennyiségű széndioxidot képes tárolni, hogyha 1 Celsius fokkal emeljük az óceánnak, vagy emelkedik az óceánnak a hőmérséklet, akkor más valamennyivel kevesebbet tud magában feloldani. Ezt egy pohár szódavízzel is lehet szemléltetni, hogyha melegebb, akkor kijönnek belőle a buborékok. Tehát itt egy csomó minden van. Vagy pedig a fotoszintézisnek és a szerves lebomlásnak a hőmérséklet függvénye egymástól eltérő. Tehát végső soron ez jelenik meg abban, hogy a bioszféra mennyisége nő vagy csökken. Ugye a hidegben még van fotoszintézis valamennyi, de a szerves lebomlás már teljesen leáll, ezért a hűtőszekrénybe az élelmiszereket. Nagy melegben pedig a szerves lebomlás az egy... van. Tehát tulajdonképpen az pedig széndioxid kibocsátással jár. Tehát ezt most itt két perc alatt megmagyarázni
nyilván, hogy
nem lehet,
a kutató
de itt
munkája.
Van egy 200 évre visszamenő, vagy elkezdődött ilyen folyamat, ami most hát így néz ki. Ne abba keressük a széndioxid koncentráció növekedését, ami csak egy csekély tényező, hanem próbáljuk megérteni ezt a lényeget.
Érdekes, hogy kizárólag a széndioxid kibocsátás csökkentéséről hallani, mint egyedül üdvözítő megoldásról, elsősorban Európában, holott Európa sokkal kevesebbet bocsát ki, mint mondjuk Kína vagy az afrikai országok fognak majd, ahogy feltörekszenek. Mit gondol, hogy miért, hogyha nem ez okozza, nem ez a megoldás a mi problémánkra, akkor miért erőltetik ezt mindenáron?
Hát ez nagyon régóta erőltetik, azt kell megérteni, hogy ezt a konszenzust 1985-ben szülték meg. 1985. október közepén Villachban, Ausztriában volt egy olyan konferencia, amit kifejezetten azért hívtak össze felülről, milyen globalistának mondható politikusok, vagy ebbe benne volt az ENSZ környezeti programja, benne volt az akkori UNESCO, és benne volt a Meteorológiai Világszervezetnek a régi, tradicionális vezetés helyett megválasztott új vezetősége, aki ebben együttműködő volt. És ott megszavazták, hogy a széndioxid és egyéb üvegházhatású gázok miatt van minden, tehát a konszenzus 1985-ben megszületett, tehát értelemszerűen semmiféle új tudományos eredmény azóta ezt a konszenzust nem volt képes megváltoztatni. Tehát akkor nincs ebben figyelembe véve semmi se, tehát azok a műhold megfigyelések se, például a NASA SERESZ programja, ami 2000-ben kezdődött, és az azt mutatja, hogy a legutóbbi 2,5 évtizednek a melegedése az azért van, mert a földfelszín által elnyelt napsugárzás mennyisége évről évre nőtt. Tehát ez az oka a melegedésnek, és nem az, amit keresnek. De 92-ben meg egy olyan definíciót készítettek a klímaváltozásra, már itt kritizáltuk azt is, hogy nem számokkal kellene jellemezni a klímát, hanem eleve a klíma egy folyamat, de az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményébe ezt úgy definiálták, hogy a klímaváltozás nem más, mint az ember közvetlen vagy közvetett légkör összetétel változtató tevékenységének a hatása. Ezzel az egész természetet száműzték magából a definícióból. Tehát nem keresik más út a klímaváltozásokat, ez egy keretegyezmény, úgy képzeljük el, mint egy képkeretet, és ami a kilóg a képkereten kívül, azokat a jelenségeket vagy elhanyagolják, vagy elbecsülik, vagy azoknak a hatását a könyvelésbe jóvá írják olyan tényezőknek, amelyek a kereten belül vannak.
Milyen érdek húzódik emellett vajon, és hát itt már belép a politika, összekeveredik a tudományos ismeretek és a politika szerepe, tehát itt szét kellene választani, és nem nagyon lehet akkor ezek szerint.
Hát ami biztos, hogy minden életfolyamat széndioxid kibocsátással is jár. Tehát ez egy zseniális gondolat abból a szempontból, hogy az emberiség tevékenységének minden szeletét lehet szabályozni egyetlen egy indikátor által. Ha csökkentjük a széndioxid kibocsátást, akkor már ott arról van szó, hogy ne is lélegezzünk, vagy ne szüljünk gyereket. Szóval nagyon messze menő.
Ne tartsunk szarvasmarhát,
de hát ez butaság, apróság, mert ott metán képződik, a metán meg 2-3 nap alatt úgyis széndioxiddá és vízzel bomlik fel a légkörben, de annak a metánnak a mennyisége, nem tudom, 1%-a talán a széndioxid koncentrációnak, amelynek az úgynevezett üvegházhatása, de hogy a Kucsa Jannis elmondta, hogy most elfeledkeztünk a Kucsa Jannisról, ő azt mondta, hogy ezt még üvegház hatásnak is butaság nevezni. Ezt egyébként akkoriban, amikor pár évtizeddel ezelőtt úgy előjöttek ezzel a gondolattal, a magukra valamit is adó meteorológusok maguk mondták, hogy ez butaság, mert az üvegház hatás lényege az nem az, hogy átereszti a napfényt és gátolja a hősugárzásnak a terjedését az a fal, hanem az, hogy ne legyen áramlás. Ugye üvegház hatás egy felhúzott ablakú autóban fordul elő nyáron, amikor besüt a nap, és nincs konvekció, nincs légáramlás. De hogyha lehúzzuk az ablakot, akkor már a kutya se fogott megfulladni. Tehát a légáramlás megakadályozása jelenti tulajdonképpen az üvegházhatást. Tehát így működnek a mezőgazdasági üvegházak is.
Miért nem jutnak szóhoz a tudományos életnek azok a szereplői, és itt nagyon komoly tudósokról van szó, tehát tényleg geofizikus, éghajlatkutató, kémikusok, hidrológusok, tehát nem, hát én is bölcsész vagyok, nem bántom a bölcsészeket, csak hogy itt nem ilyen légből kapott dolog, hanem tényleg adatokról van szó, kémiáról, fizikáról, tehát hogy miért nem kapnak teret ezek a kutatók a tudományos vitában. Ugye itt a bevezetőben is mondtam, hogy egyszerűen a másik oldal nem volt hajlandó leülni, szóba állni azzal az oldallal, amelyik azt mondta, hogy nézzük meg racionálisan, és folytassunk párbeszédet, hogy beszélgessünk, ütköztessünk. És nem volt hajlandó az az oldal, amelyik csak ezt az emberi tevékenységen alapuló klímaváltozást ebben hisz tulajdonképpen.
Hát már azóta ezt láttam, egyébként a bölcsészektől jön, de minden politika közeli természettudományákba is, tehát így az energiaügyekbe, a klímába, elsősorban a klímába, már belekerültek ezek a gondolatok alapfogalmi szinten, hiszen hát zavarosban lehet halászni, hogyha nem tartjuk az alapfogalmaikat tisztán, amire Széchenyi is figyelmeztetett, akkor minden össze fog kavarodni, nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát azért van ez így, mert azok a diplomások, a bölcsészek egész biztos kezdettől fogva, amikor elolvasták az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményét, és megtanulták azt, hogy mit foglaltak törvénybe, hogy mit jelent az éghajlatváltozás, akkor ők eleve azt tanulták, hogy ez nem más, mint az ember éghajlatváltoztató hatása. Ugye? Nem volt fizikai alapjuk hozzá, de azóta már a tanárok is azt tanulják, már a gyerekeknek régóta azt tanítják, tehát egy nagyon nagy probléma van, és érdekes, hogy Magyarországon még két másik, azt hiszem, hogy Csehország és Lengyelország, érdekes egybeesések vannak itt, hogyha más Európai Uniós érdekeket, szempontokat nézünk meg, hogy pont ebbe a három országba, és azt hiszem még Lengyelország a negyedik, hogy tulajdonképpen az átlag emberek nagyobbik fele nem hiszi el, hogy az éghajlatváltozást kizárólag az ember okozza. Most, hogy pontosan tették föl a kérdést, de nyilván az a helyes az Európai Unió szerint, hogyha azt gondolják az emberek. És Nyugat-Európában tényleg ezt gondolják, és Magyarországon 51% meg nem úgy gondolja.
Itt professzor úr is a hit szót használta. Itt megint egy olyan területre tévedünk, hogy nem tudjuk szemtől szemben megnézni, hiszen nem hallhatunk olyan vitát, ahol mindkét oldal a saját érveit elmondhatja, tehát hogy itt hinni kell abban, amit mondanak. Miért érdeke ez mondjuk akkor a politikának, vagy milyen, ön azt mondta, hogy irányíthatóvá válik, ugye, az ember?
Ezzel csak félig meddig értek egyet, mert hogyha végignézzük pontosan azokat az adatokat, amelyekre hivatkoznak, és szigorúan tudományos módszerek szerint, ami azt jelenti, hogy a tudománynak nagyon szigorú szabályai vannak, és ezek az emberi értéktől, értékrendektől függetlenek ezek a szabályok. Gondoljunk egy matematikai tételre, vagy egy fizikai törvényre. Tehát itt nincs tekintettel arra, hogy mit szeretnénk, de amikor azt mondják, hogy konszenzus, megjelenik az emberi értékrend, akkor a konszenzus már nem a valóságról szól, hanem abból, hogy mi a közös...
Legkisebb közös többszörös.
És itt siklott ki a tudomány, és amikor a kutatási pénzeket is a kívánt eredmények igazolására szeretnék fölhasználni, nem tudom, valamelyik klasszikus orosz író írta, hogy ahol vájú van, ott disznók is lesznek. Ja? Tehát ahol megteremtik a kutatás támogatási rendszert, akkor lesznek majd olyan kutatók, és vannak is nem kevés számmal, akik hát örömmel, lelkesedésből, vagy pedig szükségszerűségből belemennek ebbe a játékba, és valamilyen módon kiszolgálják ezt a dolgot. És mivel az egész életük, karrierjük épült erre, nagyon nehéz kiszakadni ebből a dologból. Én ezt tökéletesen értem, de akkor is eljött az idő arra, hogy új lapot kellene kezdeni. Nagyon nagy szükség lenne egy becsületes, igazmondó klímatudományra, olyanra, amit a fizikai valóság, az objektív fizikai valóság érdekel. Mert ezt már kimondták, ez is bölcsészektől ered különben, hogy a fizikához való ragaszkodás, physics orientation, az egy akadály abban, hogy a klímatudomány a társadalom érdekeit tudná szolgálni. Én szerintem ez egy abszolút vállalhatatlan dolog, és egy óriási nagy hazugság, tehát jó lenne definiálni nem csak a klímatudományt, a klímaváltozás, hanem magát a tudományt is, hogy a tudomány alatt valóban azt a rendszeres, szisztematikus emberi tevékenységet értjük-e, ami a valóságnak a tényleg objektív megismerésére irányul.
Még vagy akkor pedig is, rá akarjuk, ha az nem tetszik, az,
még
ami
akkor
kiderül.
Is, hogyha ez nem tetszik. Hát az, hogy Pitagórász tétele tetszik-e, vagy nem tetszik, hát el kell fogadni. Alkalmazkodni kell hozzá. Mint ahogy a klímaváltozáshoz is alkalmazkodni kell.
Óriási nagy dolog, hogy létrejöhetett ez a nemzetközi konferencia a Magyar Tudományos Akadémián. Professzor úr látja a jeleit akár ebben a tényben is, a konferenciának a megszervezésében is, hogy egy ilyen tudomány felé megyünk, amelyik nem átpolitizált, hagyja a tudósokat kutatni, és arra is ad pénzt, hogy azt nézzék, ami van, és ne azt lássák, amit látni kell.
Hát az akadémián néhányan barátaim, kollégáim egyébként akkor most úgy érzik, hogy na jó, akkor itt most 1-0 javamra, de akkor ennek vége, és hát ki vagyok elégítve azzal, hogy sikerült megvalósítani ezt a konferenciát. Én meg a januári földtudományi osztályülésen az akadémián bejelentettem, hogy ez nem vége volt a valaminek, hanem a kezdete. És úgy tűnik, hogy a világfejlemények engem igazolnak, hiszen a Davoszi konferenciát megnézzük, vagy akár a múlt évi COP30-at, ugye ez az éghajlatváltozási keretegyezményt követő konferenciáknak a sorozata, teljes kudarc volt. A klímaintelligencia egy új lendületre kapcsolt, tehát ez a mozgalom, aminek az angol neve Climate Intelligence, eddig egy honlad geofizikus vezette, és képzeljük el, hogy most decembertől, tulajdonképpen a budapesti konferencia előtt 4 nappal új elnöke lett ennek a társaságnak. Úgy hívják, hogy Václav Klaus, és hát nyilván ez Magyarország szerte ismert név. Csehország korábbi államfője, ismerjük az ő konzervatív nézeteit, ismerjük az ő akaraterejét, a politikai tehetségét.
Na jó, csak itt megint egy politikus, és nem egy tudós áll valaminek az élén, tehát, hogy akkor megint ugyanott vagyunk, csak a másik oldalon.
Igen, hát erre azt szoktam mondani, az impedanciát illeszteni kell.
Hát ebből csak az illeszteni értem, úgyhogy...
Igen, jó. Az, hogy a különféle szempontokat, ő ugye nem csak politikus, hanem 2008-ban már ugyanerről a kérdésről, tehát a zöld kérdésről, a klímáról könyvet írt. Tehát őt ez közgazdáként érdekelte. Tehát ő közgazdász, professzor, és ezután lett Csehország államfője, tehát ő nem egy távolról jött valami politikus, hanem
hát most nem is Václav Klaus az érdekes. Professzor úr, a klímaintelligencia mit jelent?
Ez egy holland geofizikus akadémikusnak a szótalálmánya, aki ilyen névvel egy társaságot alapított, és 2019-ben egy nyilatkozatot tett közzé, aminek rögtön lett néhány száz aláírója a kutatók körében szerte a világon, én magam is aláírtam, és ott csak ilyen közös nevezőkről beszéltünk, hogy a széndioxid az nem mérgező anyag, nem káros anyag, hanem az életnek az alapja. De azon belül, hogy ki mi ilyen okot lát a klímaváltozás mögött, azzal már nem foglalkoztunk, hiszen a mi oldalunk is hajlandó összeveszni, hogy egyik fontosabb, vagy másik fontosabb. Egy biztos, hogy nem a széndioxid. A széndioxid nem bűnös.
Hát lassan lejár az időnk, de arra kérem, hogy ajánljon néhány olvasmányt, akár magyarul is, hogy honnan lehet tájékozódni hiteles forrásból erről a témáról.
A kicsit nehezen megtalálható, de én elsősorban a professzorok Batthyány köre videóit ajánlanám. Az ottani energiacsoportnak minden egyes előbb említett havi rendszerességű rendezvényeinek a videófeltétele a YouTube csatornánkon megtalálható. Az energia munkacsoportban pedig az összes PDF előadás, és nekem is van egy saját honlapom, amit hát úgy nevezett el barátom, hogy klimatudomány.hu, és ott pedig minden egyes szereplésemet, publikációmat, ezt az interjút is, ennek az elérhetőségét föl fogom tenni az internetre. Tehát magyarul legteljesebben itt lehet tájékozódni, és van még egy-kettő ilyen klímarealista oldal, de hát természetesen a professzorok Batthyány köre körül kialakult szellemi magot ajánlom elsősorban.
Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, a Kerengőt hallották a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégünk volt professzor dr. Szarka László Csaba, geofizikus mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a professzorok Batthyány köre energiamunkacsoport elnöke. A technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Posgai Nórát hallották.